Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Élete legszebb éveinek tartja azt a néhányat, amikor az Ez a Divat főszerkesztője volt. A rendszerváltás elsodorta a kultikus női magazint, de ő maradt a Divatnál, igaz, a gyártói oldalon. 15 éve a magyar piacra nem termelő Elegant Design elnök vezérigazgatója. Ebből a pozícióból jól látja a magyar könnyűipar maradékát dr. Medgyessy Ildikó közgazdász. A műsor második felében felidézünk egy régebbi interjút arról, milyen láthatatlan hálót szőnek körénk az őseink, hogyan működik a sorsokat meghatározó családi tudattalan. Koltai Mária beszél róla. De előtte Medgyessy Ildikó divatról, trendekről, küzdelemről és buddhizmusról.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek.
1987-ben lettél az Ez a Divat főszerkesztője, ráadásul nem is újságíróként, hanem közgazdászként. Akkor a lap, jól emlékszem, egyeduralkodó volt a piacon. Mit akartál csinálni akkor ezzel a lappal?
Az volt az elképzelésem mindig, és azt szerettem volna elérni, hogyha bemegyek egy fodrász üzletbe, és ott a hölgyeket látom, mindenkinek a kezében egy Ez a Divat legyen, akkor lettem volna igazán boldog.
És nem így volt, szerintem nőklapja volt, és Ez a Divat,
igen,
nem?
Igen, ez a kettő, hát volt már olyan, amikor én pont ezzel találkoztam, és nagyon akkor nagyon mérhetetlenül boldog voltam, mert akkor láttam, hogy olyasmi van a lapban, ami érdekli a nőket.
Amikor 87-ben oda kerültél, emlékszel még rá, hogy mi volt a trend?
Húha, így nem, de arra emlékszem, hogy a kockás és a pettyes az feltűnt a lapokon, és az érdekes módon ez a három, a csíkos, kockás, pettyes, az azóta is mindig megvan.
Magyar tervezőkkel, gyárakkal álltatok kapcsolatban? Igen. Hivatalosan?
Hát nekem még a régi Ez a Divatban volt egy olyan sorozat, hogy gyárról gyárra. Majdnem minden számban volt egy-egy interjú divattervezőkkel. Az Eshegyi Lucia nevét elég, ha mondom, a Nárai Tamás nevét, a Zóp Kati nevet most is fényesen hallatszanak. Az Anda Emiliát bemutattuk, emlékszem.
Tényleg már a 80-as
már
évek
akkor végén. Igen, és ő aztán külföldön aratott nagy sikert, pontosan Párizsban. És nagyon boldog voltam, amikor külföldön tudtam találkozni nagy divattervezőkkel, és csinálhattam velük riportot. Például Gaultier-val, Jean-Paul Gaultier-val. Ő arra akkor éppen az volt a jellemző, hogy ilyen különböző anyagokat, a techno anyagait kezdte el bevonni a textil világba, és csak néztünk, hogy ilyen nagyon lurexes, nagyon fémszálas anyagok kerültek be. Ez egy áramlat volt akkor. Moszkvában nagyon híres divattervező Zajcevvel csináltam interjút, aki megtanított például a színek fontosságára, mert azt mondta, hogy a piros, a vörös az az öröm jele, a fehér a tisztaság jele, a fekete a szomorúság jele. A rózsaszín az pedig a kikelet jele.
Ismerte az Ez a Divatot? Mert ugyanak volt orosz mutációja,
volt,
és ha jól
volt,
emlékszem.
Ismerte, hát az orosz mutációval olyan sikerünk volt, hogy azt mondták nekem, hogy már a repülőtéren, meg a repülőgépen elfogyott. Amire még nagyon büszke vagyok, illetve hát amit meg szeretnék említeni, Andi Bandi Gyerek Divat magazin. Ezt én találtam ki, természetesen kollégáimmal, csak mindig a fejemben volt, hogy egy gyereklapot jó lenne, gyerekdivatlapot, mert azt vettem észre, hogy a szülők a gyerekek érdekében mindent megtesznek. Sikeres volt, szívesen vették, kár, hogy aztán megszűnt. Ami nagyon szép volt, és nagyon jó volt, és nagyon szerettük szerkeszteni, azok az évkönyvek voltak, és az első évkönyv, amit én szerkesztettem már, vagy az én csapatom együtt, az a divatházak világa, a világ nagy divatházai. És akkor egyenként be tudtuk mutatni a Diort, a Nina Ricsit, az Yves Saint Laurent, a Carvent, tényleg végig Jean-Paul Gaultier-t, Zajcevet, tehát nem csak a franciákat természetesen, hanem Japánt is, például a Kokáit bemutattuk abban, tehát nagyon szélesebb akartuk tárni a divatvilágát az olvasók előtt.
A 90-es évekhez visszatérnék meg egy kicsit a rendszerváltáshoz, hiszen akkor megingott az ez a divat helyzete, mert megjelent a konkurencia, és ugyanúgy megingott a magyar ruhaipar helyzete is.
Igen, befektető kellett volna. Nekem a vállalat ajánlotta, hogy vegyem meg. Hát mondtam, hogy hát erre nincs módom, sajnos, és nem tudok befektetőt sem találni, mert akkor nagyon nehéz volt a könnyűipari vállalatok helyzete, hiszen mindenki érezte már, hogy egy nagy rengés lesz a piacon, hiszen nem csak a nagy szovjet piac omlott össze egyik pillanatról a másikra szinte, hanem a belföldi piac is nagyon megsérült, és akkor egyszerre kettő nagy piacot elveszít egy iparág. Hát komolyan mondom, utólag is nagyon hálás vagyok azért, hogy fent tudott maradni, ha nem is az egész ipar, de marad belőle annyi, hogy legyen magyar könnyűipar, mert szükség van a hazai magyar könnyűipari termékekre.
Tehát egyszer csak eléd került kvázi a lehetőség, hogy elmenj az Elegant Design élére, ami a Május 1 ruhagyár volt. A halálra ítélt Május 1 ruhagyár.
Igen, de hát hál' Istennek a Május 1 tét esett darabokra, de mindegyik darabban volt egy vívő mag, aki tovább tudta, úgy értem, a tevékenységben tovább tudta vinni, így lett.
De hány az, részre esett?
Az Elegant nevet megőriztem, mert az külföldön az egy ismert név volt, és ragaszkodtak hozzá. Lett Elegant Charm, Elegant Design, Elegant Inform, Elegant Mode, és a vidéki vállalatok, például Turkevén Elegant Keve.
És meg tudott élni az Elegant Keve például?
Hát egy darabig csak, néhány évig.
De amikor te 92-93 körül oda kerültél az Elegant Designhoz, akkor tudtad, hogy nem sírásónak mész, csődbiztosnak, hanem ebből még lehet valami?
Hát reménykedtem benne, igen, de aztán, mikor megláttam a számokat, akkor egy kicsit megijedtem.
Mert annyira csőd közeli volt a helyzet?
Volt, igen.
Ez egy termelő ruhagyár volt, akkor erről most nyugodtan beszélhetünk, hiszen ti ma magyar piacra nem termeltek.
Igen.
És most hova termelt akkor az Elegant Design?
Akkor is külföldre, de akkor nem csak a francia piac, hanem német piac volt például meghatározó. És volt akkor belföldi is, de az nem volt nagyon jellemző. Különben is a ruházati kiadások, azt több kutatás bizonyítja, hogy az a kiadási struktúrában az utolsó helyen áll.
Ma is?
Ma is.
Tehát te oda kerültél, akkor még nem voltak új tulajdonosok. Neked kellett felfedezni a franciákat, vagy már ott álltak a bejáratnál?
Már ott voltak. Az volt az érdekes nagyon, most, hogyha ezt így el lehet mondani,
persze,
hogy én még ez a divatos voltam, és engem megkerestek ezek a franciák. Felvásárolták akkor az összes kapható divatlapot. Volt az Elit, a Burda, talán a Voilà, és volt az Ez a Divat. És az Ez a Divat, emlékszem, februári száma tetszett meg nekik, akkor vette 92. februárjában Ez a Divatot. Egyszer csak felhív engem egy Franciaországban élő magyar üzletember, és ő hozta a franciáknak a szándékát, hogy ők szeretnének körülnézni Magyarországon, hogy egy vegyes vállalatot vagy termelési együttműködést szeretnének kialakítani. Ez azért volt akkor nagyon érdekes, mert franciák még nem nagyon jelentek meg a magyar piacon, inkább a németek és az olaszok voltak itt a bérmunka területen, franciák alig. És akkor én nem tudom, hogy tudták-e azt, hogy én beszélek franciául, és hogy az előző életemből kifolyólag ismerem a magyar ipart, ezt nem tudom, de hát mondtam, hogy nagyon szívesen persze segítek, eszembe se jutott, hogy ezt pénzért tegyem, és akkor így kerültek velem kapcsolatba, végül is aztán rávettek egy fél év után, hogy fogadjam el az ajánlatukat, és így lettem a vállalatnál. Tehát ők már ott voltak, mint tulajdonosok, csak akkor Párizsból irányították a céget, tehát nem laktak itt.
Na most nézzük meg ezt a 93-tól máig tartó időszakot, hiszen akkor lettél ennek a gyárnak a vezetője úgy, hogy alapvetően a gyár nem a tiéd, hiszen vannak tulajdonosok, akik iszonyú erősen meghatározzák azt, hogy mi legyen.
Múlkor valakiről beszélgettem, azt mondja, hát én nem is tudtam, hogy Rikota nem volt tulajdonos. Mondom, én alkalmazott voltam kezdettől fogva. Hát az lehetetlen. Hát te úgy csináltad, mintha sajátod. Hát mondom, nem tudtam másképpen csinálni. Én tényleg úgy csináltam, mintha sajátom lenne. Én tudtam a dolgozóknak a otthoni életét, a gyerek előre meneteit, a férjével való viszonyát, jól élnek, nem élnek jól, hogy tudok segíteni nekik. Azért is van sokszor, hogy szerintem már elgondolkozom, hogy fluktuáció nálunk a gépészek körében alig van.
Mármint, hogy a varrónők körében.
A varrónők körében alig van, nincs. Gyakorlatilag azok, akik kezdettől fogva dolgoznak, most is ott dolgoznak, tehát a cég meg tudja tartani a munkásait.
Folytatjuk mindjárt Medgyessy Ildikóval.